Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus átment a Galileai tengernek, vagyis Tibériás tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken végbe vitt. Jézus fölment egy hegyre, és ott leült tanítványaival. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus fölemelte szemét, és látta, hogy nagy tömeg jön feléje, így szólt Fülöphöz: honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük? Ezt pedig azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert tudta ő, hogy mit fog tenni. 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset, felelte Fülöp. Az egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt: van itt egy fiú, akinél 5 kenyér és 2 hal van, de mi ez ennyinek? Jézus meghagyta: telepítsétek le az embereket. Sok fű volt azon a helyen. Letelepedtek hát, szám szerint mintegy 5000-en voltak csupán a férfiak. Jézus pedig fogta a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta a letelepedett embereknek, ugyanígy adott a halból is, amennyi csak akartak. Amikor pedig jól laktak, szólt tanítványainak: szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték, s 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek. Amikor pedig az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus végbe vitt, így beszéltek: ez valóban az a próféta, aki a világba jön. Amikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják vinni, hogy erőszakkal királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, Jézusnak sok csodatettéről olvasunk az evangéliumban, némelyikről többször is megemlékeznek, többen is megemlékeznek az evangélisták. Olyan különös, hogy a sok különböző csodája közül leggyakrabban ezt a csodát emlegetik, amelyiknek a történetét most Szent János könyvéből olvastuk. 6-szor írnak róla az evangélisták, mind a 4 ír róla, és 2-en 2-szer is elmondják. Pedig nem valószínű, hogy ez a csoda többször megtörtént volna, inkább ez a, hogy Márk is, meg Máté is 2-szer megírja, az arra val, hogy 2 különböző változatában is találkozott ennek a csodának az emlékével, nem akar dönteni köztük, nem akarta kiválasztani köztük azt, amit a legjobbnak tartana, legpontosabbnak érezne, hanem egymás mellé rakta mind a 2-t, úgyhogy a gyanútlan olvasó úgy gondolja, mintha egymás után 2-szer is előfordult volna, hogy Jézus így megszaporította a kenyeret, és azután a sokaságot megvendégelte. Valószínű, hogy 1-szer történt ez a csoda. És akkor is ugye ennyire emlékezetes, hogy mind annyian olyan különös fontosságot tulajdonítottak neki. Különös, hogy Jézus itt nem valami végveszélyben, nem valami nagyon fájdalmas emberi helyzetben tesz csodát. Hiszen azok az emberek, akik jöttek, azok nyilván többé-kevésbé föl voltak készülve arra, hogy hát elmegyünk, meghallgatjuk Jézust, megkeressük, és mire hazaérünk, addigra bizony jó alaposan meg fogunk éhezni. De hát előfordult velük máskor is talán, hogy elmúlt egy nap, anélkül, hogy ettek volna valamit, és ez nem volt számukra annyira szokatlan. Ezek az emberek most nem azzal a várakozással mennek Jézushoz, hogy az majd csak ad nekik ennivalót, hanem azzal, hogy majd szólni fog hozzájuk, láthatják, és ez akkora örömet jelent számukra, hogy az éhséget is szívesen elviselik ennek a kedvéért. De Jézus ebben a nem annyira szorongatott helyzetben is gavallér módon akar bánni velük, és meg akarja mutatni azt, hogy az Istennek nem csak a mi lelki épülésünkre van gondja, hanem ezekben a hétköznapi szükségletekben is elénk siet, mint ahogy egy barát elébe siet a barátja gondjának, bajának, és megkínálja, megfelezi vele a maga 10 óráját, egy diák látja, hogy a barátjának nincsen, ellopták tőle az övét, hát akkor megosztja a magáét, és akkor mind a ketten jobb szívvel esszük a kevesebbet. Jézus is csodát tesz, pedig a körülmények nem olyan követelőek. És ez a csoda, ez, ezzel együtt jel, jele az Isten gondoskodásának. Máshol azt mondta Jézus, hogy nézzétek az ég madarait, nézzétek a mezők liliomait, ezek a madarak nem szántanak, nem vetnek, csűrökbe se gyűjtenek, mégis van mit enniük, mert az Isten gondoskodik róluk. És ezek a virágok szebben felöltöznek a maguk egyszerűségében is, mint Salamon a maga gazdagságában. Az Isten öltözteti, nem sző, nem fon, mégis ilyen szép ruhában van. Az Isten kicsinosítja, pedig ma van, és holnap tűzre vetik. Nem értek itt többet a madaraknál, meg a virágoknál. És emlékszünk rá, hogy ott a hegyi beszédben Jézus hozzáteszi ehhez a tanításhoz, hogy elég a napnak a maga baja, ne hagyjuk, ne hagyjátok, hogy a holnapnak a gondja ránehezedjen a szívetekre, és aztán megnehezítse azt, hogy szeretettel forduljatok egymáshoz, hogy a magasabb rendű javakkal is törődjetek, hogy az Istenre is gondoljatok, hanem csak lihegve vagy kétségbe esve igyekeztek azon, hogy a jövőtöket biztonságba láthassátok, hogy azokat, akiket szerettek, azoknak a további életért ne kelljen nyugtalankodnotok. Mintha ezt mutatná most meg, hogy csak ugyan akar gondoskodni azokról, akik az ő kedvéért megfeledkeznek a földi javakról is, ideig, óráig, de mégis, és akkor igenis hát jól akatja őket. Olyan érdekes ez, hogy Jézus egyszerre ugye nagyon szerény ebben a mozdulatban, és ugyanakkor nagyon bőkezű is. Szerény, mert ha már csodát tesz, ugye a mesékben szoktak ilyenek történni, hogy valaki hát ugye nagy lelkű akar lenni, meg akarja vendégelni azt, akit valami miatt ugye jutalomra méltónak érez, és akkor azt mondja, ilyen terülj asztalkám alapon, kiterít előtte egy kendőt, és azt mondja, hogy kívánj bármit, amit nagyon szeretsz, és az itt terem, és elsz, ihatsz, ameddig csak akarsz, csak beléd, mert itt terem, és rendelkezésedre áll. Jézus nem ilyen terülj asztalkám alapon vendégeli minket az embereket, hogy szegény ember létükre most akkor egyék azt, amit a gazdagok asztaláról esetleg elirigyeltek, hanem kenyeret ad nekik, és halat. Azt sokasítja meg, azt a táplálékot, amit ottan véletlenül az egyik fiú fölajánl, fölkínál, és ezt sokasítja meg, hogy mindenkinek jusson belőle. De ugyanakkor mégis bőkezű, mert a lakoma végén összegyűjtik a maradékot, és 12 kosár marad abból, amit szétosztott. Tehát nem csak egy falat kenyeret adott, nem csak egy kicsit, hogy az éhségét elverje mindenki, hanem ehetett annyit, amennyi jól esett neki, abból az egyszerű ételből, amit Jézus a rendelkezésükre bocsátott, amivel Jézus megvendégelte őket. Ha emberi fantázia szülte volna ezt a csodát, teremtette volna meg ennek a történetét, akkor biztosan másképpen szólna most ez az elbeszélés. Ezt Jézusnak a képzelete, Jézusnak a elhatározása teremtette meg, hogy ilyen egyszerűen, és mégis bőkezűen vendégelte meg ezeket a szegény embereket. Egyiknek sem azzal kellett emlékezni erre, hogy na végre egyszer olyasmiket ehettem, amit csak a király eszik, hanem azzal, hogy ettem a magam szerény ételeit, de jó ízű volt, és váratlan, hogy akkor, amikor én fölkészültem a koplalásra, akkor ez a Jézus, ez jól tartott, kenyérrel, hallal, és jól lakott emberként hallgathattam utána a szavát, és térhettem haza a házamba. És milyen érdekes, hogy Jézus itt elfogadja ennek a gyermeknek, ennek a fiúnak az ajánlatát. Az ószövetségi történetben is, amit olvastunk, ott is arról volt szó, hogy valaki hoz kenyeret a prófétának az éhínség idején, és ő azt szétosztja. Itt is valakinek van ennivalója. Honnan tudták az apostolok, hogy ennek a fiúnak van 5 kenyere és 2 hala? Hát biztos, hogy nem jártak sorba, vagy nem kukkantottak bele az 5000 embernek a tarisznyájába, hanem ez a gyerek oda sonfordált hozzájuk, és felajánlotta nekik, vagy megkínálta őket abból a kevésből, ami neki volt. És milyen érdekes, hogy nem mondta Jézus, hogy hát ezzel úgysem megyünk sokra, és majd én a semmiből elővarázsolok valamit, hanem megjutalmazta ezt a gyereket azzal, hogy igenis, amit ő adott, amit ő fölkínált, azt osztotta szét, azt sokasította meg. Ugye olyan érdekes ez a logika is, hogy egy ilyen helyzetben, amikor hát az emberek többsége mondjuk fölkészül a koplalásra, lehet, hogy valakinek van a tarisznyájában valami kevés étel. De hát akkor az többnyire azzal a gondolattal fogyasztja el, hogy úgyse sokat ér a többieknek, mert mindenkit nem tudok megkínálni, és hát nekem is kevés, vagy nekem éppen elég, megeszem, úgyhogy a többieket ne zavarja az, hogy ez itten falatozik, miközben mi éhesek vagyunk, elhúzódom valahová, csöndesen megeszem, és aztán gondolok rá, hogy máskor talán ők is okosabbak lesznek, és hoznak magukkal valami emózsiát, ha ilyen hosszú útra indulnak. De ez nem ezt csinálta, hanem oda vitte a maga kevesét, felkínálta. És Jézus ezt a mozdulatot is jutalmazta azzal, hogy hát akkor a te kenyeredet, a te halaidat osztjuk szét, és meglátod, jut belőle mindenkinek. Kedves testvéreim, valahogy ezekkel a dolgokkal akar tanítani bennünket is Jézus, hogy igenis a mi mindennapi életünkben nem kell lekicsinyelni a testi szükségleteket, azokkal is érdemes törődni, és hogy összetartozik a kettő, a testnek meg a léleknek a szolgálata, és nem lehetünk annyira, hát nem tudom én, a lélek pártján, hogy közben azt mondanánk, hogy hát a test szükségleteivel nem is törődünk. Lehet böjtölni, van annak értelme, de annak, hogy önmagunkat, vagy egymást, vagy másokat ilyen könnyelműen, fölöslegesen arra kényszerítsük, hogy ékopó maradjunk, és csak a szellemnek, vagy csak a léleknek a javaival foglalkozunk, ez nem az Isten szándéka szerint való. És arra is tanít talán, hogy mégse kell ezt az igyekezetet a test javai körül való, hát nem tudom, gondoskodásunkat túl dimenzionálni. Hogy nem kell olyan nagyon nagy ügyet csinálni belőle, mert az Isten megsegít. Akkor, hogyha megtesszük, ami tőlünk telik. Elég a napnak a maga baja, a holnapi nap gondoskodik magáról, mondta a hegyi beszédben. Ha megteszed azt, ami telik tőled, és ha a többiek javára rendelkezésre bocsátod azt, amit adni tudsz, esetleg magadtól megvonod, és úgy adod a többieknek, akkor ezt az Isten akár csoda árán is megsokasítja. Akkor a többit rábízhatod. Akkor bízhatsz benne, hogy tanulja leszel, részese leszel egy minden nap megújuló csodának, aminek egy keresztény család részese talán, ha csak ugyan tudja az Istenre bízni a jövőjét, aminek egy keresztény közösség részese talán, hogyha csak ugyan bízik benne, hogy mondjuk egy katolikus iskolát nem csak az állami támogatást tart fenn, hanem az Istennek a gondoskodása is. Hát persze, hogy egy iskolát nem lehet úgy megnyitni, hogy valami fajta biztonsága ne legyen annak, hogy télen fűteni tudunk, vagy hogy be tudjuk fejezni a tanítást, meg kréta is lesz, meg a tanárokat is fizetni tudjuk. de azért mégse kell ott mindent olyan szeges gonddal kiszámítani, mint ahogy egy olyan iskolában számolnak, amely csak az emberi gondoskodásra épít. Hát mi bízunk benne, hogyha valóban hiszünk az Istenben, akkor ő igenis egy iskoláról is gondoskodik majd. Azzal, hogy embereket adakozásra indít, csoda nélkül is csodát tesz. Valahogy ilyesfélékről is szól ez a mai elbeszélés, és egyszerre figyelmeztet arra, hogy legyünk nagylelkűek, legyünk körültekintők, és figyelmesek az emberi dolgokra, az éhségre is, az anyagi szükségletekre is, és figyelmeztet ugyanakkor arra, hogy legyünk itt bátrak, és higgyük el, hogyha csak ugyan józanul, meg okosan, meg körültekintően, és nagylelkűen megtesszük, ami rajtunk múlik, akkor mellettünk van az Isten, és nem kell nekünk elvesznünk, nem kell a másik végletbe sodródnunk, amiben a világ sodródik körülöttünk, hogy csak ezen fájna a fejünk, vagy csak ezen törődnénk, hogy itt minél biztonságosabban tudjunk élni, és körülöttünk is esetleg, hát minél nagyobb területet lefedjünk a magunk jótékonyságával, vagy erőködésével. Valami ilyesmiről szól ez az evangélium. Igyekszünk meghallani, és azután magunkban sokszor visszatérünk hozzá, és megköszönjük az Istennek, hogy ő ilyen, és kérjük, segítsen abban, hogy úgy tudjunk élni a belévetett bizalommal, a környezetünkhöz forduló szeretetben, hogy az áldását is megtapasztalhassuk, és azután örvendező szívvel járjunk az ő törvényeinek az útján. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől született.